Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Amen.
Isten tiszteltünk kedvetlen a 119. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. 119. Zsoltárunk első verse, az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Dicséretünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. 239. dicséret, mind az öt versét énekeljük. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, hagyd meg esdeklésem.
Oh, hold me back.
Istenünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan olvassuk bibliós a kalauzunk szerinti mai ige szakaszunkból, Mózes második könyve 21. fejezetéből. Hosszabb ige szakaszt leülve hallgassuk nyitott szívvel. Ezek azok a jogszabályok, melyeket eléjük kell tárnod. Ha héber rabszolgát vásárolsz, 6 évig szolgáljon, de a 7. menjen el szabadon váltságdíj nélkül. Ha egyedül jött, egyedül is menjen el, ha felesége van, menjen vele a felesége is. Ha az ura adott neki feleséget, és az fiúkat vagy lányokat szült neki, az asszony legyen az urája gyermekével együtt, a férfi pedig menjen el egyedül. De ha a rabszolga határozottan azt mondja, hogy szereti az urát, feleségét és gyermekeit, és nem akar felszabadulni, akkor vigye őt az ura az Isten elé, állítsa az ajtóhoz, vagy az ajtófélfához, fúrja át az ura fülét egy árral, és legyen örökös rabszolgája. Ha valaki a lányát adja a rabszolgának, az ne úgy menjen el, ahogyan a rabszolgák szoktak elmenni, ha nem tetszik az urának, és nem veszi feleségül, engedje meg, hogy kiváltsák. De ahhoz nincs joga, hogy idegen népnek adjál, mert akkor hűtlenül bánik vele. Ha pedig fiának adja feleségül, a lányokra vonatkozó jogszabály szerint járjon el vele. Ha még egy másikat is vesz neki, amannak az ételét, ruházatát és házastársaságát ne csorbítsa meg, mert ha nem így bánik vele 3 dologban, akkor pénzbeli váltság nélkül mehet el. Ha valaki úgy megüt valakit, hogy ez belehal, akkor halállal kell bűnhödnie. De ha nem szándékosan ölt, hanem Isten akaratából esett a kezébe, akkor kijelölök olyan helyet, ahová elmenekülhet. Ha pedig valaki szánt szándékkal tör a fele barátjára, és orvul öli meg, az ilyet oltáromtól is vidd el, és halljon meg. Ha valaki megveri apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ha valaki embert rabol el, akár eladta már, akár még nála van, halállal bűnhődjék. Ha valaki apját vagy anyját gyalázza, az halállal bűnhődjék. A férfiak összevesznek, és az egyik úgy megüti a másikat kővel, vagy az öklével, hogy az nem hal meg ugyan, de ágynak esik. Ha fölkel és botra támasztodva kint tud járni, maradjon büntetlen, aki megütötte, csupán a fekvés idejére adjon kártérítést, és gyógyítassa meg. Ha valaki rabszolgáját vagy rabnőjét úgy üti meg botta, hogy az meghal a kezek között, annak bűnhődnie kell. Ha 1-2 napig még életben marad, ne bűnhődjék az ura, hiszen saját pénzéről van szó. Ha férfiak verekednek, és úgy meglöknek egy terhes asszonyt, hogy az idő előtt megszül, de nagyobb szerencsétlenség nem történik, akkor bírságot kell fizetnie az szerint, ahogyan az asszony férje megszabja, és a bírek előtt kell megadnia. Ha viszont nagyobb szerencsétlenség történt, akkor életet kell adni életért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, kékfoltot kékfoltért. Ha valaki úgy megüti rabszolgájának vagy rabnőjének a szemét, vagy megvakul, akkor bocsássa szabadon a szeméért. Ha pedig a fogát üti ki valaki rabszolgájának vagy rabnőjének, bocsássa szabadon a fogáért. Ha egy gyökör felöklel egy férfit vagy egy asszonyt úgy, hogy belehal, akkor agyon kell verni kővel azt az ökröt, és a húsát nem szabad megenni. Az ökör gazdája azonban ártatlan. De ha az ökör azelőtt is öklelős volt, és erre figyelmeztették a gazdáját, mégsem vigyázott rá, és ezért ölt meg egy férfit vagy egy asszonyt, akkor agyon kell verni az ökröt kővel, és a gazdájának is meg kell halnia. Ha váltságdíjat vetnek ki rá, akkor annyit kell fizetnie élete váltságául, amennyit csak kivetnek rá. Akár fiút, akár leányt öklel fel, e szerint a jogszabály szerint kell eljárni ellene. Ha rabszolgát öklel fel az ökör vagy rabnőt, akkor adjanak urának 30 ezüst pénzt, de az ökröt verjék agyon kővel. Ha valaki nyitva hagy egy kutat, vagy ha valaki kutat ás, és nem fedi be, és emiatt ökör vagy szamár esik bele, akkor a kut tulajdonosa fizessen kártérítést. Térítse meg az állat árát a gazdájának, és a döglött állat legyen az övé. Ha valakinek az ökre felöklel egy másik ember ökrét, és az megdöglik, akkor adják el az élő ökröt, és annak az árát meg, a döglött állatot is felezzék meg. De ha tudták, hogy az ökör az előtt is öklelős volt, és a gazdája mégsem vigyázott rá, akkor ökröt kell adni a kártérítésre az ökörért, a döglött állat pedig legyen az övé. Ha valaki ökröt vagy bárányt lop és levágja, vagy eladja, akkor 5 marhát adjon kártérítésre az ökörért, 4 juhot egy bárányért. Isten szent lelke, tegye áldottá igéje hallgatását, megértését, befogadását, követését. Nyissuk meg szívünket, Isten szín előtt, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked, megtartó kegyelmedért. Hálát adunk neked, hogy itt lehetünk újra a gyülekezet közösségében, testvéri közösségben. Hálát adunk neked esőért és napsütésért, gondviselésedért. Hálát adunk neked, hogy megőriztél betegségektől, bajoktól. És könyörgünk is, Úrunk, azokért, akik közösségünkből vagy szeretteink közül betegségektől szenvednek. Légy, Úrunk, a betegekkel, állj mellettük, légy gyógyítójuk, megerősítőjük. Könyörülj orvosokon, kutatókon. Köszönjük neked, Úrunk, hogy mindazt, ami a világ számára aggodalmat, az emberek számára félelmet, aggodalmat jelent és okoz most napjainkban, és a napokban hallható hírek nyomán mi is kérdésekkel vagyunk szívünkben, gondolatainkban a jövő iránt. Minden számunkra nem félelmekkel jelentsen, hanem te kezedbe tehetjük jövőnket. Hiszük, hogy te készíted a következő hetek, hónapok idején is számunkra az utat, hogy hogyan tovább minden napjainkban. És kezedbe tehetjük kérdéseinket, kétségeinket, aggodalmainkat. Kérünk így, egyengesd életünk útját, és így egyengesd gyülekezetünk, közösségünk útját is. Bármi is legyen a folytatás, te az, hogy az mind a te dicsőségedre, néped, közösségünk gyarapodására vezethessen. És kérünk te egy útmutatást, most is, igédből is, és minden napjainkban is, igéd és lelked által, hogy hogyan tudunk tieidként jól megállni a mindennapok kihívásaiban. Vezess bennünket, Urunk, kérdéseinkben. Ezt kérjük, Urunk, lelked által, kérünk most is, te légy jelen, te légy közöttünk, hogy ne csak halljuk a te ígédet, de azt megérthessük, befogadhassuk. Kérünk, Úr Jézus, légy közöttünk, szenteld meg alkalmunkat, közösségünket. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Az ige hallgatására készülve a már megkezdett 119. Zsoltárnak énekeljük a 17. versét, 119. Zsoltárunk 17. versét énekeljük. Én Istenem, taníts utaidra, hogy szent törvényedre gondot viseljek. Evangéliuma 5. fejezetéből a 38. 39. versekből is. Jézus mondja a hegyi beszédben, így olvassuk. Hallottátok, megmondatot, szemet szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobbfelől, tartod a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akar jönni alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, Mózes 2. könyvét olvassuk bibliósok kalauzunkkal ezekben a napokban, napról napra, és most érkeztünk el ezekben a napokban a szövetségkötésről szóló fejezetekhez. A pusztában vándorló nép, ahogy Isten vezeti őket, megáll a Sinai hegynél. Isten felhívja a hegyre Mózest, és elmondja először azokat a nagyon fontos igéket, amelyek direkten a szövetségkötést mondják el. Így olvassuk a 19. fejezetben. Így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal? Hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon? Hogyan hoztalak ide benneteket? Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket kell először átadni a Mózesnek a nép számára. És ezt követünk majd a szövetségkötéshez kapcsolódóan annak a rituális leírása, hogy ez hogyan történik, majd pedig ennek a részletezése. A 20. fejezet mint egy összefoglalása a szövetségkötés igéinek. Így ismerjük, hogy 10 parancsolat, bár ebben a szakaszban, 20. fejezetben nem szerepel, nem ez a szó szerepel, hogy parancsolat. 10 ige. Illetve maga ez a szó sem szerepel, ugye, hogy 10. Mi szedjük így sorra, hogy 10. Azt is tudjuk, ugye, hogy másként számoljuk mi, és másként katolikus testvéreink. Összefoglalása ennek. Összefoglalása ez annak, hogy mit vár Isten népétől. Amit egy természetes kell legyen. Hozzám tartozol, enyém vagy, én népem vagy, ezért így fogsz cselekedni. A következő fejezetek pedig 21-22-23. Fejezetek, amiből hallottuk most a 21-et, a szövetségkötés részletezése. Mondhatnánk a 10 parancsolat eseti alkalmazása. Mit jelentsen ez? Mit jelentsen a 10 parancsolat, a 10 ige, ez a 10 pontban összeszedhető ige a mindennapokban? Az akkori nép számára esetekre alkalmazva mit jelentsen? Ezek is még a szövetségkötés igéi. 22-23. Fejezet. Így olvastuk a fejezet legelején, ezek a jogszabályok, melyeket előjük kell tárnod, mondja Mózesnek Isten. Ezt mondd el a népnek. És majd a 24. fejezettel következik egy újabb leírás a szövetség megkötéséről. Mit jelent a gyakorlatban? És valahogy így kell velünk is legyen, hogy próbáljuk érteni, hogy az Isten szóval mit jelent nekünk a gyakorlatban, a mindennapokban. Eseti latinosabb szóval így mondjuk kazuisztikus szövetségi rendelkezések ezek, amik megerősítik a 10 parancsolat igéit, és azt értelmezik. Ha sorra vesszük ezeket az igéket, ezt láthatjuk mindegyik részénél. Persze, hogy mögötte érezzük az akkori kornak a mindennapi, az akkori kor emberének mindennapi életét, és a nép életének a kérdéseit, mert azokra alkalmazza Isten az igéket. Első rendelkezés rabszolgaságra mutat, arra alkalmazza. És ott amögött látjuk, hogy a szövetség lényege, hogy Isten megszabadította népét az egyiptomi rabszolgaságból. A zsidók, akik már zsidók rabszolgáivá lettek, a 7. évben megszabadulhattak. Ismerjük az adós rabszolgaság törvénye, szokása van mögötte. Valaki nagyon súlyos adósságba került, amit nem tudott rendezni, a rabszolgaságként rendezhette, másik szolgájával lehetett, de ez közösségen belül ez a 7. évben fel kellett oldódjon. És a 7. számnál pedig érezzük az isteni rendet, a teremtettség rendjét, a 6+1-es rendet, 6 nap munka, 7. nap megpihenés. De ehhez kapcsolódott a rabszolgák szabadsága is, akik eldönthették, hogy uraiknál maradnak el. A közösségen, ha mindez a közösségen belül történt, a népen belül. Nem a gonosz gazdától a megszabadulásról volt eddig szó, 7. évnél, de itt már szó van a kegyelmes gazdáról is. A rabszolga, akinek lehetősége nyílt arra, hogy megszakítsa kapcsolatát urával, De ki is jelentette, hogy szövetséges akar maradni, mert szereti a gazdáját. Meg akar maradni ebben a kapcsolatban. Ennek meghirdetését követte a rabszolgaiá fölvétel a fülkiukasztása, ami az egész világ előtt jelezte ezt a kapcsolatot. Következő rendelkezés, házassági intézkedés anyagi nehézségben levő apa oldaláról. Mai korunkban ez már egy érthetetlen, már botrányos dolog, de itt is az Izrael kulturális világának uralkodó szokásaihoz alkalmazkodást látjuk. És ott van az enyhítő Isten irgalom abban, hogy a lány nem csupán eszköz. A harmadik rendelkezés az emberölést, a szülők elleni támadást, az emberrablást, a szülők káromlását tárgyalja mind-mind halálos vétkek. Világos rend, ami ma már nincs meg ilyen világosan. Súlyos következményekkel jár mindegyik, mert az ember támadja, mint Isten képmását. Gyilkosság, támadás Isten ellen és engedetlenség. Vétkezőnek meg kell halnia. De természetesen más elbírás alá esik a véletlen emberölés. Nem halálos bűn, és megvolt, már itt látjuk a megmenekülés lehetőségét. Ja, voltak a menedékvárosok, máshol olvassunk erről részletesebben. Szülők, mint Isten képviselői a szövetséges közösségben olyan tiszteletet érdemeltek, aminek megsértése engedetlenség magával Istennel szemben. Ez áll itt a törvény mögött. Halált van maga után, mert nem csak a szülővel szemben tiszteletlenség ez, hanem az Istentől kapott rend és emögött Istennel szemben tiszteletlenség. Az emberi élet és Isten képmásának szentségével magyarázta az emberrablás büntetése is. Nem lehet tárgyként kezelni ilyen módon az embert. A következő törvények pedig a testi sértésre vonatkoznak. Utal arra is, hogy mi van, ha mindez előre megfontolt szándékkal történik, vagy pedig vétlenség, vagy nem szándékosan történik. De mindenhol a kár megtérítéséről olvasunk. És itt olvassuk azt a nagyon általános elvet, amit leegyszerűsítve így szoktunk mondani, szemet szemért. A büntetés súlya arányban kell legyen az elkövetett dologgal. Később olvasunk ugye, hogy arról, hogyha egy állat okoz kárt, annak mi a következménye, vagy ha egy embernek, vagy egy másik állatnak okoz kárt. Látjuk emögött azt is, hogy a teremtettségi rendben benne van az ember életének értéke, értékessége. Egészen más az értéke az ember életének, mint az állat értékének. Ezek tehát a törvény részletezései. De hadd szóljunk most részletesebben arról, amire Jézus utal a hegyi beszédből. Annyira ismert gondolatok ezek, már a magunk gondolataiban is úgy van jelen, mintha a szívünk begondolatainkban lenne vésve. Ősi automatizmus. Szemet, szemért. De a mi reflexszerű gondolatainkban máshogy jelenik azért ez meg, mint ami az Isten szándéka volt itt. Ősi reflexszerű gondolatainkban ez úgy van jelen, hogy vissza kell adjuk azt, amit kaptunk. Már kisgyerek korban megjelenik a kezdetektől, és sok esetben a szülő is még ezt erősíti a gyermekben. Ne hagyd magad. Add vissza. Mutasd meg, hogy ezt nem lehet veled megtenni. Torold meg. Add vissza, amit kaptál a másiknak. Sokszor szülő is mondja, de ősi módon ott van a mi szívünkben gondolataimban is. Valahogy vissza kell adjam azt, azt ahogyan és amivel a másik megsértett, megbántott. Zsigerből így reagálunk legtöbbször. Vissza kell adni. Akár ha szóval bántottak meg, akár milyen kis sérelemről van szó. Bármi. Ha csak egy mulasztás. Mert még sok esetben, ha csak magunk is értjük félre, és olyan könnyen bele is gondolunk többet egy-egy helyzetben, mint ami mögötte van, és bele lovaljuk magunkat. Igen, hogy megsértett minket a másik? Szóval, vagy tettel, vagy mulasztással, vagy hogy elfelejtett valamit, amit vártunk volna tőle. Vagy akár, ha tettekkel. Ott van bennünk, ősi módon vissza kell adja. Meg kell mutassam, hogy velem ezt nem lehet megtenni. Valahogy vissza kell adjam. És innentől már ott forog a gondolatainkban, hogyan is adjam vissza? Hogyan kellene megtorolni? Hogyan kellene jelezni a másiknak, hogy de megsértette? És hogy én ezt nem hagyom annyiban. Hogy velem ezt nem lehet megtenni? És arra hívom is a testvéreket, hogy engedjük, hogy most Isten lelke előhozza bennünk, belőlünk, hogy az elmúlt napokban hogyan volt az életünkben. Ne másokra gondoljunk, hogy gyerekeinknél hogy láttuk, nálunk hogy volt. Amikor mi éreztük, és talán meg is tettük, hogy vissza akarom adni a másiknak. Mert így jogos. Mert érezze meg a másik, hogy mit tett velem. Hogy megbántott. Hogy milyen volt az nekem, amikor velem megtette. Hogy nem tette meg, amit ígért, hogy elfeledkezett rólam, hogy megbántott a szavaival. Milyen sérelem ért engem a másik részéről. Mindezeknek az ősi emberi érzéseknek, gondolatoknak itt Isten igéje, ami törvényszerűen van, törvényként, jogszabályként van itt, keretekbe foglalva, részletezve, mindezeknek Isten igényeit határt szab. Isten igéje, még ha valaki próbálná is így érteni, nem a bosszúra bíztat, a bosszúállásra, a revansra bíztat, itt sem, az Ószövetségben sem. Hanem ennek az ősi belülről jövő vágynak keretet ad határt szab. Először tehát ezt kell látnunk, hogy annak a régebbi korokban nagyon elterjedt dolognak, amit röviden bosszúállásként mondhatnánk, Isten igéje határt akar szabni. De sok ilyen történet volt. Akár az elmúlt évszázadokban talán a felmenőink, az őseink családjában is, családunkban is, és régebbi korokból, vagy olvashatunk akár a népünk történetéből is még, hogy valaki, vagy régebbi történetek mondák is szólnak erről, hogy valaki tesz valamit, a másik ellen, és ebből lesz a sértett fél oldaláról egy hatalmas bosszúállás. Amikor összefog családja a másik ellen, és sokszoros módon megtorolja. Még napjainkban is vannak ilyen híradások, amik erről szólnak, hogy történt egy véletlen baleset, és az elkövetők hogyan torolják meg, nem olyan módon, ahogy történt, és nem a sértett, hanem összefog, ismerősi kör, család, falu, klán, ahogy éppen az adódik, és jön a vérbosszú, sokszoros módon az elkövetettetnél. Isten ennek határt szab. Nem. Nem. Ne tegyétek ezt. És hadd lássuk meg további módon is, hogy miben lehetnek még ez az igével kapcsolatban félreértések. Tehát az első cél, egyrészt a cél az igének ez, ennek a jogszabálynak, hogy határt szabjon a bosszúnak, az elégtételnek. Másrészt azt kell látnunk, hogy ez nem direkten az egyénnek szól, hanem a közösségi bíráskodásnak, a törvényi bíráskodásnak ad egy útmutatást. Nem XY-on kellett így törvény szerint bosszút álljon, a másikon elégtételt legyen, hanem ez világosan látható, hogy egy útmutatása törvényi bíráskodásnak. Hogy a bíróságon mi alapján hogyan hozzanak ítéletet büntetésnek. Ha áttételesen is, de itt is látjuk, hogy Isten igéje arra hív minket, hogy ne önbíráskodók legyünk. Új szövetségben ezt még direktebben kimondja az ige több helyen, hogy engedd ki a kezedből a bíráskodást. Van ennek helye, módja a világi téren is, jogszabályokkal keretezett módon, bírósági utakon ezt hivatalosan is meg kell tegyék, régen is, ma is. Másrészt pedig engedd át Istennek. Legyen Istené az ítélet, az ítélkezés joga, a bosszúállás. Ennyi a bosszúállás, mondja az Úr. Másrészt azt is láthatjuk, hogy ez nem egy kötelező dolog volt, hogy így és így bosszút kell állni. Ez egy lehetőség volt. Nem bíztat rá Isten igény, hogy állj bosszút, hanem ez lehetett a kerete, a módja a büntetésnek. De más írásokból már azt olvassuk, hogy, és itt is van rá utalás egy-egy esetben, hogy nem is kellett direkten alkalmazni, hogy szemet szemért, fogad fogért, hanem ki lehetett váltani pénzbírsággal, pénzbüntetéssel. Amikor leírások szerint lehető legfontosabban próbálták megbecsülni akár mértékét, figyelembe véve, milyen a sérülésnek a mértéke, hogy mennyire lehet ezt pénzben kifejezni, mi a különbség a károkodás előtti és utáni állapot különbsége, amennyire ez értékben, pénzben kifejezhető, mekkora a fájdalom, amit okozott, és meg lehetett térítetni a gyógyulást, a gyógykezelést, hogyha arról volt szó, vagy a munkából kiesett időt meg lehetett térítetni, vagy figyelembe venni a megaláztatásnak a súlyát, hogyha valakit úgy ért sérelem. Mindennek megpróbálták pénzben meghatározni értékét, és pénzzel is ki lehetett váltani a büntetést. Mindez van tehát a halott ige mögött. Isten határt szab, keretet ad a büntetésre. Legyen övé a büntetés, a bosszúállás, és történjen ő szerinte való módon. Ez az Ószövetség gondolkodás. Nem a kegyetlen büntetés, hanem a keretek között történő, Isten szerint történő lehetősége a büntetésnek. És minden mögött érezzük az Isten igazságosságot is, hogy a bűn mégsem maradjon büntetés nélkül. Legyen következménye annak, ha az ember elkövet valamit. Hiszen akkor azt gondolhatná az ember, amit ma is sokszor érzünk egy-egy általunk igazságtalannak érzett bírósági döntés nyomán, hogy hát akkor bármit megtett az ember, nincs következmény. Pontosan ez az emberi világigazságszolgáltatás célja. Hogy ne gondolja az ember, hogy bármit megtehet. Hogy van következmény emberileg is. És ne gondolja azt az ember, hogy Isten előtt nincs következmény. Hogy megtehet az ember bármit. Ott van ez ősi módon, Isten igéjében is. A bűnnek van következménye mindig. Isten előtt is. Erről szólnak az áldozati törvények, az áldozat bemutatásról szólnak a törvények. Itt ezt mondja Isten az ember által embernek okozott kára, hogy szemet szemért ne legyen nagyobb a büntetés, mint a bűn súlya. Ott pedig azt olvassuk, Isten ellen elköltött bűnért. Az ember kellene meglapoljon, meg kellene halljon, mert megszegte a szövetséget. Ez minden. Minden a szövetségről szól. És ha az ember megszegi a szövetséget, meg kellene halljon. De Isten megadja a lehetőséget, hogy az ember maga állatából áldozhasson valamit Istennek. És azt halljon meg helyette. Bűn követi a következmény. Büntetés, illetve az áldozat. Ezt is világosan látjuk. És mind erre ad Jézus egy egészen más utat. Mindenre ad Jézus azt a számunkra emberileg nagyon idegen, távoli választ, amit még hosszasan magyarázhatnánk, de már csak röviden utalok rá. Ami a mai embernek már végképp érthetetlen és botrányos, és az emberi gondolkodástól egészen távoli. Igen, megmondatott a régieknek, szemet szemért, fogat fogért, mondja Jézus. És nem azt mondja Jézus, hogy akkor ezt felejtsük el. Nem azt mondja Jézus, hogy akkor nem kell világi bíráskodás. Ennél sokkal messzebbre menj. Megy. Te magad ne akarj szembeszállni a gonoszszal. Ne akarj revansot venni egyáltalán. Nem csak kismértékben akarj, keretek közé szorítva akarj, hanem nem a te dolgod a gonoszszal szembeszállás. Persze van ennek a világi módja, de alapvetően bízd az Úrra. Istennél van az ítélet. Sőt, egészen messze menően azt mondja Jézus, hogy és lehetne belemenni ezekbe az eseteibe, nem akarom ezt hosszan részletezni. Ha valaki jobbfelől arcul üt, és jobbfelől egy jobbkezes ember a másikat, csak viszont tudja arcul ütni, ami még nagyobb megaláztatás volt, amikor kézfejjel ütik meg az embert, illetve keze hátával üti meg az embert. Viszont, és azt mondja Jézus, hogy hagyd. Hagyd. És a másik nap lesz furcsa, amikor még a másik arcodat is oda tartod neki. Amikor valaki el akarja venni az alsó ruhádat egy perben, akkor ad neki oda a felsőt, mikor a kor szokásai és rendelkezései szerint a felső ruha, az mindig egy védett dolog volt, mert a felső ruha a külső védekezést szolgálta, adott esetben takaróként funkcionált. Egy nagy kabát, ami ha kellett, akkor a takaró is volt egyben, éjszakára. Nem lehetett elvenni. Jézus pedig azt mondja, hogy add azt is, ami egyáltalán nem lenne várható, hogy adod. Amit nem várhatna senki. Ha kényszerítenek, hogy megtégy egy mérföldnyi utat, adj még többet a másiknak. E mögött is ott van a kor szokása, hogy lehetősége volt a megszálló hatalom embereinek, katonáinak kényszeríteni egy embert egy mérföldnyi útban, ha szükség volt kisegítésre, például állattal, lóval, szamárral, kocsival. Adj többet, mint ami emberileg várható. A bosszú helyett. Hazzárjám az, hogy engedjük, hogy Isten igéje elénk hozza most magunk eseteit. Hogyan volt, amikor mi bennünk fortyogott az indulat? És bosszút akartunk állni, és akár meg is tettük. Milyen fájdalmas következményei tudtak lenni. Isten arra hív, hogy engedjük át neki a revansot. És együtt a más igéközfényében persze, ha kell, tegyük meg a világi bíráskodás felé a lépéseket, de nem kell revansot vegyünk. Miért? Mert Isten sem így bánik velünk. Mert nem csak új szövetségben, a Zsoltárban, a 103. olvassuk. Nem vétkeink szerint bánik velünk. Nem fizet nekünk álnokságaink szerint, amilyen magas az ég a föld felett, olyan irgalmas hozzánk, ami Urunk. Olyan nagy az irgalma. Krisztusban az ő áldozatában olyan mértékű, olyan érthetetlen az Isten kegyelme, hozzánk lehajló szeretete, hogy az nem jogosít minket, hogy mi pedig máshogy bánjunk emberekkel. Mindennek tehát egy titka van, mind jobban. Megmerítkezni az Isten hozzánk lehajló szeretetében, az érthetetlen kegyelemben, ami túlmegy minden emberi érven, gondolaton, magyarázaton. Érthetetlen, hogy miért szeret az Isten, annak ellenére, amilyen vagyok. Miért gondoskodik rólam, miért tart meg bűneim ellenére. Mert ilyen az ő kegyelme. Mert erre hív minket is kegyelmes odaforduláshoz mások felé. Így legyen. Amen. A megkezdett 119. Zsoltárt énekeljük, az igére válaszul. 119. Zsoltárnak 18. 19. verseit énekeljük. Vezess, hogy benned legyen örömem. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy ma is tanítasz bennünket Te utadra, amely sokszor ellentétes ősi ösztöneinkkel, azzal, ahogyan zsigerből válaszolnánk a másik tettére, szavára. Bocsáss meg, amikor kiértük, sőt, nagyobb módon tettük másik iránti bosszú vágyunkat, nagyobb módon, mint ahogy a másik tett a sérelmünkre. Bocsáss meg, amikor nem tudtunk elengedni, nem tudtuk kiengedni kezünkből a bíráskodást, átadni neked, hanem éreztük, és meg is tettük, hogy vissza kell adnunk, vissza kell szólnunk, tennünk, ütnünk. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ahogy kegyelmedet tapasztalhattuk életünkön, és megmerítkezhetünk abban, tudjuk azt továbbadni a másik felé, amely emberileg érthetetlen, hadd járja mégis életünket, szívünket, tetteinket, szavainkat. Így kérünk, légy velünk a következő napokban, hogy ezt tudjuk megélni közösségünkben, kapcsolatainkban, szeretteinkkel való kapcsolatban. Áld meg így életünket, közösségünket, jövőnket. Hallgass meg, Urunk, az imádságot, amit most magunkban csendben mondunk el neked. Együtt mondjuk az Úr Jézustól tanult imát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a vétkeinket, miképpen és megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Foglaljuk el helyünket, hirdetéseket hallgassuk meg. E mai napon most már csobánkai lakosként köszöntöm a testvéreket, még ha papíron formailag nem is, de a valóságban már igen. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki az ide költözésünkben segítkezett tegnap és az megelőző időkben is akár. És köszönjük testvérek minden adományát, segítségét a Csobánkai Gyülekezeti Központ kialakításában, felújításában. Köszönettel fogadjuk a továbbiakban is az adakozást, anyagi támogatást, segítséget, illetve a Pomázi Gyülekezeti Ház mázolására készülünk, ezek a munkák is hamarosan kezdődnek, ehhez is köszönjük az adományokat, adakozást. Köszönöm minden értünk mondott imádságot. Hálát adunk Urunknak, hogy együtt lehetünk, megőrzött bennünket az elmúlt hetek, hónapok járványos időszakában. Megszűntek a létszámkorlátozások, szokott rendben visszatér gyülekezeti életünk. vannak már gyermekisten tiszteletek, az Isten tiszteletekkel párhuzamosan. A pomázi Isten tisztelet hallható továbbra is a hangközvetítés útján és az interneten, de a YouTube-os közvetítés már nincsen, nem elérhető. Gyermek megőrzést pedig még nem szervezünk pomázon. Következő heti alkalmaink kedden 6 órától képkereszt alkalom lesz pomázon és Bibliaóra Csobánkán. Szerdán 6 órától Bibliaóránk lesz pomázon, melyet továbbra is megpróbálunk videokonferenciás csatornán is közvetíteni a szokott módon a Zoom program segítségével. Jövő vasárnap pedig szokott rendben tartjuk Isten tiszteleteinket 9 órától, Csobánkán 10 óra 30-tól pomázi templomban. Isten tiszteleteinken továbbra is kérjük az arcot maszkkal vagy sállal eltakarni. Harang szólt július 1-én elhunyt Horváth Mihályné testvérünk 91 esztendős korában, temetése július 15-én volt a református temetőben pomázon. Kérjük továbbra is, hogy a helységeket a megbeszélt módon használjuk, fertőtlenítsük, aki ebben tud segíteni, illetve az érkezéskor és távozáskor használjuk a fertőtlenítőt. Nyáron, ezen a nyáron elutazós gyermektábort nem szerveztünk. Napközis táborunkat augusztus 10-14 között tartjuk. Várjuk a jelentkezéseket erre, jövő vasárnapig lehet erre jelentkezni. Jelentkezési lap letölthető a gyülekezet honlapjáról is. És várunk segítőket is a napközis táborban, napközis táborhoz a szokott módon a program lebonyolításhoz, illetve köszönettel fogadunk adományokat, süteményt, gyümölcsöt, és ezek kiosztásához, konyhai munkákhoz köszönettel veszük a segítséget. Aki ebben tud részt venni, azt kérem jelezze nekem vagy feleségemnek. Énekeljük záróénekünket, 458. dicséretünket. 458. dicséretünk. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszem.
Az összes verszak
vagy? 4 verszak, igen.
Thank you.
kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás, békesség, Istenem, viszontlátásra.